Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A nap vendégének két vendége van ma, a Magyar Értékes Hulladékkezelő Közhasznú Egyesületének elnöke Garanadra Gyula és alelnöke Zsivkovics András. Köszönöm szépen, hogy itt vannak és elfogadták a meghívásunkat. Az urakkal arról beszélgetünk, ami hát egy hatalmas pénzt, és ezen kívül sok minden mást jelent Magyarországon, és amivel valahogy úgy a hétköznapokban nem igazán szoktunk foglalkozni mi mindennapi emberek, mert hogy simán jó mondjuk rászokunk arra, hogy a műanyag palackot szépen összetapossuk, és elvisszük, vagy levisszük a szelektív gyűjtőbe, hogy mondjuk az üveget se dobjuk az általános szokásos szemétbe, hanem azt is külön valahova bedobjuk a különböző színes kukák közé. De egyébként olyan nagyon nem szoktunk foglalkozni azzal, hogy mi kerül hova. Ugyanakkor meg azt mondja a MÉHKE, vagyis a Magyar Értékes Hulladék Kezelő Közhasznú Egyesülete, hogy ha elindulna a kötelező betétdíjas rendszer, vagyis a mostani termékdíj változna, akkor több 10 milliárd forinttal nőne az állam bevétele, sőt, hát én ilyen címet is láttam, hogy 300 milliárdot dobunk a kukába. Betétdíj vagy termékdíj? Ez itt a kérdés, meg hogy marad-e a mostani termékdíj, vagy visszatér a már jól bevált, vagy valamikor jól bevált, vagy másút jól bevált betétdíj. Uraim, tessék parancsolni.
Jó estét kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy van alkalmunk arra, hogy bemutatkozzunk, illetve elmondjuk, hogy miért előnyös a betétdíj. Több kérdés is megfogalmazott a szerkesztő úr. Az első kérdésre engedje meg, hagyj reagáljak. Hogy mit csinálunk a hulladékkal és hova kerül, én azt gondolom, hogy nem csak üzleti vagy gazdasági szempont, hanem elsősorban környezetvédelmi szempont, vagy környezetgazdálkodási szempont. Valóban egy fontos problémát feszegettünk, méghozzá azt a problémát, hogy olyan nyersanyagokat pazarolunk el, amelyek hasznosítására létre lehet hozni egy komoly ipari fejlődést, illetve egy iparnak az ellátottságát itt Magyarországon. Ez megint egy újabb előnyt hoz létre, munkahelyeket tudunk létrehozni, teremteni, olyan embereket tudunk visszahozni a munkavilágába, akik hosszú ideje vagy jelentős ideje nem találják meg a helyüket a gazdasági piacon, és az ő nekik a fogyasztásuk így ismét egy gazdaságélénkítő hatást tud létrehozni. Tovább menve egy olyan helyzetet lehet elérni a betétdíj rendszerrel, amellyel Magyarországon keletkezett hulladékoknak 90%-át hasznosításba lehetne vonni, ami egy óriási különbség a jelenlegi állapotokhoz képest.
Jó, hát ezek, amiket elsorol, ezek egyértelműek, és ha az ember belenéz ebbe egy kicsikét, akkor úgy lehet látni, első blikre legalábbis, hogy mindenki jól jár. Tehát jól jár a polgár, hogyha visszaviszi a betétdíjas, de most is vannak betétdíjas, mit tudom, sörös meg boros üvegek, tehát hogyha valaki visszaviszi azt, és visszakapja a pénzt, az teljesen rendben van. Milyen arány, hogy néz ki ez a újra hasznosítható hulladékpiac Magyarországon? Mindketten, mielőtt ebbe az egyesületbe ebben az egyesületben vállaltak volna funkciót, már dolgoztak ezen a területen, pontosan tudják, hogy körülbelül hogy nézünk ki, mondjuk európai összehasonlításban.
Európai összehasonlításban, ha beszéltünk a betétdíjas rendszerekről, akkor egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a betétdíjas rendszerek a hulladékok visszagyűjtése tekintetében, mint hatékony rendszer, nem ismeretlen. Tehát Európában ez a fajta megoldás már több országban működik.
De jelenleg működik, is. Ugye nálunk is régen, is én emlékszem, kölyök koromban is vissza kellett vinni a
1,50 a sörpalackért, és 3 forint, igen, a boros üveget.
Sőt, még a befőttes üvegeket is.
Igen, meg 50 fillér volt a befőttes üveg.
Na. Tehát mindenféleképpen, ugye ez korábban is működött, nyilván a piaci változások, vagy a piacgazdaságnak ez irányú fejlődése, a volumenek növekedése, illetve a költségek által eltolódott az ipar abba az irányba, hogy egyutas, tehát eldobható palackokat kezdett gyártani. Ez érthető ugye a műanyag palackokra, az alumínium dobozokra, ugye a sörös doboz itt a legismertebb, emellett pedig az üveg csomagolásokra. Tehát ebbe az irányba eltolódott az ipar, és ugye folyamatosan ami egyértelműen egy problémákat jelentkezett, hogy ezek a nyersanyag árak nyilván az elmúlt években még inkább jelentősen emelkedtek. Tehát ilyen módon maga a termelésnek a költsége is jelentősen megemelkedett. Éppen ezt a problémát ugye Európa hozzánk közelebbi része az elmúlt évtizedben ismerte fel, de mindenki szemre ismert, hogy, hogy a skandináv országok lakossága mennyire környezetvédelem orientált, illetve milyen sokat tesz a környezetvédelem érdekében. Tehát gyakorlatilag a betétdíjas rendszereknek a kialakulása első ízben, mondhatom világszinten, a skandináv országokban jelent meg. Ezek közül Svédország volt az első ország, ahol már 84-ben az alumínium dobozok esetében alkalmazták ezt a visszagyűjtési módot közvetlenül a fogyasztóktól, tehát a fogyasztók betétdíjat fizettek a termékkel együtt, és azt gyűjtötték vissza.
Bocsánat, hogy itt egy pillanatra megállítom, de nekem személyes tapasztalataim vannak, én ilyen Finnország őrült vagyok, és a finn-svéd ebből a szempontból nagyon-nagyon hasonlít. A kisrácokat bölcsödéskortól kezdve nem is jó szó, hogy arra nevelik, mert nem igazán lát az ember egy ilyen direkt nevelést, hanem azt a példát látják maguk előtt, hogy mondjuk a rágógumi papírját, vagy a csoki, kis csoki papírját nem dobja ki az autóból, az autóban ott lóg egy kis nejlonzacskó, egy csipesszel felcsíptetve, amiben magától értetődik. Most, hogyha egy kisrác megszokja ezt két-három éves korától kezdve, hogy azt a papír csomagolást oda, azt a műanyag palackot oda, azt a nem... Tehát ez egy magától értetődő természetességgel működik. Garanadra úr.
Én nekem csak annyi lenne a példához csatlakozva, ha lehet ilyet mondani, és Svédországot tekintsük úgy, mint szülőnek, és Magyarországot, mint kisgyermeknek. Azt gondolom, hogy Magyarország egy olyan tanuló folyamatnak a kellős közepén van, ahol megtanuljuk, hogy milyen hulladékkal mit kell tennünk, hova kell tennünk, milyen rendszereken keresztül kell azokat visszagyűjtenünk, hogy elérjük azt a célt, hogy a keletkezett hulladékainknak 1-3%-a kerüljön lerakásra a mostani 100%-hoz képest. Tehát ha ezt a példát nézzük, akkor Magyarország egy olyan óvodás ország, amelyik megtanulja, hogy hogyan lehet hatékonyan, olcsón, gazdaságosan, nagyon jó minőségű alapanyagot visszagyűjteni, ami ipar számára egy fellendülést tud eredményezni. Nagyon fontos az, hogy ez a tanulási folyamat milyen fázisokon ment keresztül. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt 10 évben is volt környezetvédelem és volt hulladékgazdálkodás. Voltak arra kísérletek, hogy megfelelő szinten tudják kezelni a szelektív hulladékgyűjtési rendszeren keresztül magát a hulladék visszagyűjtést és a szelektivitásnak a növelését, de valóban látható példa az, hogy az állam felismerte, hogy a korábbi rendszer nem alkalmas arra, hogy teljesítse azokat a környezetvédelmi elvárásokat, amelyen keresztül ezek a célok elérhetőek. Így elgondolkodott azon, hogy milyen lehetőségek és eredményeket, milyen lehetőséget és rendszereket tud alkalmazni annak érdekében, hogy ezek az elvárások milyen marad teljesüljenek.
Bocsánat, én nagyon-nagyon régóta vagyok újságíró, rögtön Zsivkovics úr jön, és a nagyon-nagyon, ezt csak azért mondom, hogy nem emlékszem kezdő balett táncos korom óta, nem emlékszem arra, hogy lett volna olyan periódus, amikor ne beszéltünk volna a környezetvédelem, a környezet tudatosság fontosságáról. Végig dumáltunk 30-valahány évet, mindenki bólogat, amikor erről van szó, de annak idején, amikor a szelektív hulladékgyűjtés elkezdődött, és utána látta azt, hogy a kukásautó önmagába borítja mind a 3 kukát, akkor vállalt van rá. Ez elmúlt. Most már tényleg szelektíve gyűjtik, ahol úgy gyűjtik, ez rendben van, de a tudatunk még mindig nem alakult. Tehát bocsánat, hogy belevágtam, csak Zsivkovics úr.
Mindenképpen folytatva Gyulának az okfejtését, ezekből, tehát mi nekünk tanulnunk kell. Tehát ezt egyértelműen be kell ismernünk, hiszen azokat az eredményeket, amiket gondoltunk, hogy el tudunk kérni az elmúlt években, nem tudtuk elérni. Tehát a szelektivitásnak tehát is a tudatformálás az egy hosszú folyamat. Ennek a része volt ugye az elmúlt években tapasztalt gyűjtőszigetekről, hogyha beszélünk. Igen, nagyon sokan használják, mi magunk is ugye visszahordjuk a hulladékot, viszont látjuk ennek a hátterét is, hogy maga a gyűjtőszigeteken begyűjtött hulladékok miképpen lehetnek hatékonyan, vagy egyáltalán gazdaságosan lehet őket hasznosítani.
Bocsánat, mind a ketten tudják, azért kérdezem, hova kerül, most maradjunk azon a szinten, ahol most van éppen Magyarország általában. Amit szelektíve ilyen hulladékgyűjtő szigeteken bedobálnak a lakók, az hova kerül akkor, amikor elviszik?
Ez egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy olyan információkra kell támaszkodnunk, amit mi is megkapunk, illetve amely rendelkezésre áll nem csak a sajtóban, hanem a szakmai konferenciákról.
Erre gondoltam.
Itt azt kell elmondani, hogy a szelektív gyűjtésből származó hulladékoknak egy jelentős része jelenlegi ipari kapacitások mellett nem hasznosíthatók, ezért vagy termikus úton kerülnek hasznosításra, a lakosok
elégetik?
Több olyan anyagot is beledobálnak a szelektív gyűjtő szigeteken lévő kukákba, ha már lehet így nevezni ezeket a gyűjtő edényeket, hogy azok nem hasznosíthatóak, illetve anyagukat tekintve nem integrálhatók a jelenlegi feldolgozási rendszerben. Tehát ebben a dologban egy fontos költség az, hogy ezeknek az anyagoknak
szét kell válogatni,
illetve az, hogy a begyűjtést követően ezek az anyagok milyen arányban hasznosítanak, meghatározzák ezt, ennek a rendszernek a hatékonyságát.
De kapacitás itthon lenne a hasznosításra?
Részben igen, és egy jelentős fejlesztésre van szükség annak érdekében, hogy egy megnövekedett hulladék mennyiségnek a hasznosítása megoldható legyen Magyarországon.
Egyértelműen, tehát az elmúlt években, hogyha visszatekintünk, hogyha magam is a hulladékkezelés területén dolgoztam, és azzal a problémával találtuk magunkat szembe, hogy azért nem jöttek létre hulladékkezelési technológiák, kapacitások Magyarországon, mert nem volt elegendő, elérhető, jó minőségű, tervezhetően elérhető hulladék mennyiség, amire lehetett egy befektetést alapozni.
És miért gondolják azt, hogy mert hogy az Egyesület úgy gondolja, hogy ha betétdíj van, kötelező betétdíj van, akkor tervezhető lesz a hulladék mennyisége.
Nagyon egyszerű erre a válasz. A betétdíj rendszer önmagában arra ad megoldást, hogy egy költséghatékony úton kerüljön visszagyűjtésre a hulladék, és nagy tisztaságú nyers anyagot, vagy alapanyagot kapjunk.
Bocsánat, Garándor úr, legyünk egészen pontot. Tehát én most...
Egyszerűen. Igen. A lakos megveszi...
2 forintot kap egy műanyag palackért, ha visszaviszi. Igen. Most hasonlok, mert nem tudom.
Tegyük föl azt, hogy a betédi rendszer esetében ennek a többszörösen, mondjuk azt, hogy 20 forintról beszélünk betédias termékes.
Hogy érdemes legyen visszavinni.
Érdemes legyen visszavinni. Megveszi az egyszerű ember ezt a terméket, most mindegy, hogy ásványvízről, üdítőitalról, vagy egyéb termékről beszélünk. Ő a lakásába összegyűjt egy 3-4 darabot, a következő vásárláskor visszaviszi.
Amikor megveszi, akkor kifizeti a 20 forintot.
Így van természetesen, de ez egy érdekes helyzetet teremt, mert hogyha legközelebb megy a boltba, akkor ezt használhatja arra, hogy a következő vásárlásnál csökkenti az
ő
vásárlását.
Ez a gyerekkori sörösi üveg, erre abszolút emlékszem, igen.
Vagy ő azt mondja, hogy ő most nem akar vásárolni, és vissza akarja kapni a pénzt, és mondjuk ezt majd később akarja ebbe váltani, akkor erre is lehetősége van.
Csak hogy egy picit a komolyságát oldjuk, akkor annak idején volt az a nagyon régi vicc, még a Szovjetunióval viccelődtek arról, hogy a Szása azt mondja a Másának, hogy te figyelj, nem tudom, hogy nem tudunk kijönni a jövedelmünkből, amikor csak az üres vodkás üvegekből havonta 150 rubel jön be hozzánk.
Igen.
Szóval ez tényleg volt egyfajta visszaforgatás.
Igen, én azt gondolom, hogy volt egy kérdése a beszélgetés elején, ez úgy nézett ki, hogy milyen arányban vannak a újra tölthető csomagolások az eldobható csomagolások arányában. Az András említette, hogy ez a költséghatékonyság vagy költségelvek miatt eltolódott a több utas csomagolások aránya az egyutas csomagolások felé. Tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az a kultúra, amellyel mi elindultunk, környezetvédelmi oldalról nem követte a fogyasztási kultúránkat. Tehát egy olyan folyamatot próbálunk meg beterelni egy hasznos mederbe, vagy egy gazdaságosabb mederbe, amelyik a fogyasztási szokásaink megváltozásával nem jött létre. És ezzel én azt gondolom, hogy komolyabban eddig nem foglalkozott semmit.
Bocsásson meg, megint közbe kell kérdeznek, mert közben jár, kattog a fejem. Ha azt mondja, hogy egy PET palack 20 forintos betétdíjat kérnek tőlem, mikor megveszem azt az italt, majd ha visszaviszem a PET palackot újra a boltba, akkor kapok 20 forintot. Azt vagy levásárolom, vagy elteszem pénzként. És akkor ott van az a 20 forintos PET palack, üresen már kiittam belőle a szörpikét, és akkor mi történik azzal? És ki a fenének fogja megérni, hogy 20 forintot adjon egy PET palackért?
Ez egy érdekes folyamat. Maga a rendszer úgy van felépítve, hogy a gyártó, mikor legyártja a terméket, ő a betétdíjat befizeti egy rendszernek. A kereskedő, mikor megveszi tőle a terméket, szintén kifizeti ezt a betétdíjat a gyártónak. A kereskedőtől, mikor megvásárolja a fogyasztó, akkor a fogyasztó kifizeti ezt a kereskedőnek. A kereskedőhöz, amikor visszaviszi a fogyasztó a kiürült csomagolást, akkor a rendszernek lead egy igényt, hogy ő most 100 darabot visszaváltott, kérem szépen a 100 darabnak a betétdíjat, a rendszer visszafizeti. Mi történik a hulladékkal, hogyha beérkezett a kereskedőhöz? A kereskedőtől a rendszer begyűjti ezt az alapanyagot, úgynevezett canting centerekbe, számlálóközpontokba, vagy hulladékhasznosítási központokba beszállítja. Azt azért én leszeretném szögezni, hogy ezek a termékek nem úgy kerülnek vissza a forgalomba, hogy kimossuk őket és újra italt töltünk bele,
persze, hanem, beolvasztják,
hanem és... újrahasznosítási folyamatokon keresztül alapanyaggyártásba kerül. Ez igaz a PET-re, az üvegre, és az, a dobozok esetében két anyagról kell beszélni, az egyik ugye az acéltermékek, másik meg az alumínium dobozok. E tekintetben az ipar nagyon jól kidolgozott hasznosítási technológiával rendelkezik, tehát ott az alapanyagját...
Mind a kettőt tudja használni.
Mind a kettőt
beolvasztja tudja. És...
Igen, uh-huh. És ismét akár Audi TT kasznit lehet bőle gyártani itthon Magyarországon, és ezt most idézőjelbe tettem természetesen. Én azt gondolom, hogy maga a rendszer abban struktúráltabb, hogy tiszta, könnyen hozzáférhető, olcsó begyűjtési költséggel, utószelektálásnak a költségeit megtakarítva juttat vissza nyersanyagot az ipar számára. Most én szeretnék adatokkal egy kicsit foglalkozni, nem számszerűsítve, azt gondolom, de senki nem fogja utána matek példaként visszamondani, hogyha ezt hallja, de a hulladék visszagyűjtésnél, amikor vegyük Németországot, mint példának elindult a BTD rendszer, ott az első évben a 100% kibocsátáshoz képest 65%-ot gyűjtött vissza Németország.
Az is szép eredmény.
Nagyon szép eredmény.
Ha azt nálunk nézd, mennyi?
Nálunk 17%-on állunk.
Mondom, hogy szép eredmény.
Igen, és most jelenleg ugye 2003-tól indult el ennek a rendszernek a gyerekcipője, lehet így fogalmazni. Minden egyes nehézségével költség hatékonyságot nélkülözve. Tehát azt gondolom, hogy egy elég komoly úttörő munkát végeznek, de most ott tartunk, hogy 83% fölött van a visszagyűjtési mennyiség, a 100% kibocsátás.
Na most kérdezem. Gazdaságilag, és bocsánat, ezt mindkettejüktől kérdezem megint csak, megéri-e? Mert, hogyha azt mondja, hogy visszaviszem a boltba az ilyen palackot, meg az olyan dobozt, a boltból valamilyen hálózat, valamilyen begyűjtő hálózat elviszi valahová, majd onnan tovább viszik oda, ahol ezt feldolgozzák, akkor ez mind logisztika, üzemanyag, munkaerő, idő. Tehát nagyon sok pénz. És a kérdés az, hogy a végén, amikor, mert ugye ebben az egész munkamenetben az anyag maga, tehát az, ami visszagyűjtődik, az az üzlet. Tehát annak a feldolgozása az üzlet, az újra feldolgozása, a begyűjtése pedig költség. Meg arányban van a kettő? Mondjuk ez, a német példát.
Ez két oldalra is meg lehet fogalmazni, illetve meg lehet válaszolni. Az egyik az, hogy értékeit tekintve nyilvánvalóan értékes anyagokról beszélünk. Tehát ezek értékes hulladékok, amelyek jelenleg ugye a lerakóban landolnak, tehát ilyen módon nem használjuk ki az eberejlő értéket. Másik oldaláról viszont, hogy ez egy értékes anyag is visszagyűjtődik. Azáltal közvetve, ugye, illetve a rendszerből következően közvetlenül is, ugye munkahelyeket teremtünk, tehát van egy olyan vonulata is, hogy lehet, hogy költségbe kerül a rendszer működtetése során a begyűjtés, a kezelés, a technológiáknak ugye a megfinanszírozása, viszont ez új munkahelyeket hoz létre. Az új munkahelyek által ugye a költségvetésnek további bevételei képződnek.
Akik ott dolgoznak, azok adófizetők,
adófizetők lesznek, fogyasztás generálnak, uh-huh. Tehát ilyen módon az állami oldalról...
Tehát az általános szegmenset alapul véve megéri.
Én azt kell mondanom egyértelműen, hogy igen. Németországi tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy Németországnak ez 3%-os GDP növekedés jelentett a BTD rendszer elindulása. Magyarországon nem tudunk ilyen...
Ezt most ismételje meg még egyszer? 3%-os GDP növekedést jelentett a BTD rendszer elindulása?
Németországban?
Németország.
Igen. Tehát ez egy ilyen komoly méretet jelent. Én azt kell, hogy mondjam, hogy maga a hazánkban elindítanó BTD rendszernek a képességeit nem tudom megjósolni, és nem is lehet... Jelenleg én azt gondolom, közgazdaságilag se lehetne vállalni. De ha azt nézzük, hogy a rendszerhez és a rendszerhez kapcsolódó szelektív gyűjtési módoknak a megváltoztatásával létre lehet hozni 10 000 munkahelyet, lehet ehhez finanszírozást biztosítani a rendszerből és a rendszer által.
Ez most egy harszám, vagy ezt számolták?
Nem, ez egy kiszámolt, tehát ez egy adat, hogy ekkora mértékű munkahelyteremtést lehetne elindítani Magyarországon. Illetve ha azt nézzük, hogy a gyártók egy olyan előnyhöz jutnak hozzá, amely a piac tisztulásán keresztül nekik forgalomnövekedést, az illegálisan forgalomba helyezett termékeknek a forgalmazási mennyiségi csökkenését és a fogyasztások növekedését jelentik, azt gondolom, hogy ez egy piac tisztító hatás mellett a gyártóknak kifejezett érdekek, vagy kimondott érdeke. A kereskedőknek forgalomnövekedést eredményez, hiszen a vásárló visszaviszi a terméket, nagy esélye ott fogja levásárolni nála az ellenértékét a BTD-nak. Tehát ha azt nézzük, nem csak közgazdasági szempontból, kereskedelmi szempontból, környezetvédelmi szempontból jó ez a rendszer, hanem mindenkinek ki lehet mondani, hogy jó és alkalmazható ez a rendszer.
Innen folytatjuk a beszélgetést egy kis reklám után a Magyar Értékes Hulladékkezelő Közhasznú Egyesületének elnökével, Garan Andra Gyulával és alelnökével, Zsivkovics Andrással.